Kalandorok, autósok, motorosok, világjárók műsora. A stúdióban Rákóczi Levente és Bálint Őrs.
Jó estét kívánok! Motorozásról, eddigi tapasztalatokról, tervekről lesz szó adásunk első felében. Pál Attilával, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház produkciós igazgatójával Bálint Őrs beszélgetett.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Marosvásárhelyi Rádió, benne pedig a Kalandorok, és jelenlegi beszélgető társam Pál Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház produkciós igazgatója. Szervusz!
Szevasz! Köszöntöm én is a hallgatók!
És hát a szezonhoz mérten újra motoros téma lesz, és újra motorozásról fogunk beszélgetni. És hát a te történeted azért is nagyon érdekes, mert te nem olyan rég szerezted meg a jogosítványodat. Első körben az lenne a kérdésem, hogy hogy fertőzöttél meg, és hogy még csak most jutottál oda, hogy idézőjelben ez a még csak most, de hogy csak most jutottál oda, hogy jogsit csinálj magadnak.
Az, hogy most szereztem meg a jogsit, én szerintem ez nem is olyan érdekes, és nem is olyan ritka. 48 éves vagyok, hát most nem akarok nagyon frivol lenni, de azt szokták mondani, az első jele a pasik öregedésé. De azon kívül, hogy lassan öregedem, én is haladok a korba, ahol már az ember felül a motorra. Egy olyan baráti társaságom alakult ki, főleg Szász régenben, és plusz, hát itt még Galló Ernőt is, meg Bokor Barnét is megemlítem, akik megfertőztek a motorral, hogy addig ették az agyamat, hogy fejest ugrottam a dologban.
És milyen érzés volt most nekiállni ennek az egésznek úgy igazán, hogy na akkor most elkezdtél a jogsival foglalkozni, és akkor megtanulni így a motorozás majdnem alapjait, vagy nem az alapoktól indultál te azért?
Annyit nem az alapoktól, hogy két alkalommal volt szerencsém Jávaszigeten menni, elég hosszú időt, és ott megközelítek körülbelül 5000 kilométert robogóval mentem, ami most már azt mondjuk, hogy nem lehet összehasonlítani, de maga az a járgány, ahogy működik, ahogy haladsz, az hasonló is. Ne felejtsük el az ottani forgalmat. Életem először voltam baloldali forgalomban, életem először Ázsiában, ahol a pirosnál 200 ezer motoros ott áll. Mindenki fele akkora, mint én kilógok a tömegből, hát az nagyon izgalmas volt, tehát az első fázisban nem láttam, egyszerűen nem láttam, jó sötétedve a világ nekem egy darabig. Aztán úgy szép lassan belejöttem, már nagyon erősen kezdtem vagánykodni, onnan kellett aztán agyba dolgozni, hogy nem úgy megy ez, mert ilyenkor jön a baj. A suli az pedig, hát az elméleti vizsgánál volt egy szurkolásom, mint diákkoromban. De azon kívül nem szurkol, élveztem, nagyon élveztem. Volt egy nagyon jó oktatóm, egy román srác Gice, egész nap tök magad dobta be szájába, üvöltött távol, hogy szállod direktoré, szállod csevaj fács, csevaj elfél a teátrú, na háj! Ültem fel, távolról üvöltözött rám, rágta a magot, de nagyon-nagyon éveztem, úgyhogy azt mindenkinek tudom ajánlani, ezt a Gicát keressék majd meg, akit érdekel. És annyira segített mindenben, hogy egyáltalán nem volt nekem a szurkolás ebben a dologban.
Én amikor például, én először vizsgáztam motorra, aztán vizsgáztam autóra, és közt eltelt 2 év. Te neked most, amikor az elméleti, mondtad, hogy volt egy kis vizsgadruk az elméleti vizsga előtt, mikor elkezdtél foglalkozni újra az elméleti részével, mit vettél észre, hogy körülbelül mennyit felejtettél az autós, és egyáltalán a szabályok, vagy úgy, volt-e olyan, amire már nem emlékeztél, vagy nem úgy emlékeztél?
Természetesen, például az a konkrétum, hogy az átjáró előtt le kell lassítani 30 km/h, ez nekem teljesen kimaradt. Ez teljesen kimaradt, és most ugrott vissza. Nekem van egy olyan 91-ben, én a hadseregbe szereztem meg a jogsit, és ott 3 hónapon keresztül a törvényt tanultuk. Tehát mondjuk az a törvény sokat változott, de ez az alapozás, ez az egészen jó volt szerintem. És nem az volt, hogy ugrottunk neki a teszteknek, és orba szájba nyomtuk a teszteket, hanem törvény, elejétől végig. És ez egy olyan alapot adott, ami úgy hasznos volt hosszú távon is. De amikor elkezdtem a teszteket, ha jól emlékszem, 20 kérdésből 17-18,
valahogy úgy van,
nem tudom
itt
pontosan, de messze alatta voltam. Az A kategóriánál van egy ilyen szerencsét, van vagy 22 fajta teszt, és valamelyiket azt fogod kapni. Tehát gyakorlatilag a vizsga előtt kétszer végigmész ezeken a teszteken, megvan a vizsga, az A kategória esetén, a B-nél most már nem tudom, hogy hogy van. Te.
Milyen motorral kezdted az igazi motoros pályafutásodat?
Úgy vagyok egy kicsit, hogy nagyon kell keressem azt a motorbiciklit, ami nekem jó, mivel közel két méteres vagyok, és hát 110-115 körül. Nagyon kell keressem azt a motort, ami jó. És kiszúrtam egy BMW 650-es egy Dakart, ami úgy tűnt, hogy nagy, magas, és úgy nagynak is tűnt nekem. Amikor egyszer megláttam magam egy fotón, akkor néztem, hogy jó, ez arányában nem oké. A sulit, hát ha hiszed, hanem egy Hornettel kezdtem. Valami kicsit olyan matchbox-szerű volt nekem, hogy hihetetlen.
Pedig azért a Hornet se egy kis motor.
Hát igen, csak nekem az egész kaszni tényleg olyan kicsi volt, hogy utána aztán egy kicsit nagyobbat kaptam, egy valami Yamahát már nem tudom, amelyikkel aztán Porygonon nagyon élveztem, az se volt nagy. Na igen, visszatérve megszereztem ezt a Dakart magamnak, de úgy alakult, hogy a vizsgáig az öcsémnek kölcsön adtam, levizsgáztam, és Bokor Barni barátom kosárlabda közben megsérült a vizsganapom követő napján, és meg kellett vigyem haza a motorbicikliét, egy transzalpot. Na azt a motorbiciklit én úgy vittem haza, hogy őt még egyszer télen elütötték snowboarddal, akkor is meg kétszer megütötték, és így igen. Elég hosszan nálam volt a transzalp és az öcsémnél a Dakar. Majd aztán a Dakarra, amikor Sepsiszentgyörgyről eljöttem először, direkt még úgy ment a Kászonon keresztül, Kézdi, Kászon, Gyergyószemikós, akkor vezettem először azt a Dakart, és az, hogy mennyivel az a magasság különbség, az például nagyon nagy évezet volt a transzalp után. Most és a Dakar ugye azt mondta egyszer Boldi Zsár barát, hogy ne kezd 650-essel, te már nyugodtan 1200-as BMW-re kezdheted. Hát most már utolva azt mondom, igaza volt, de akkor mondta, 1200 neki az rengeteg.
Igen, ugye elsőre azért ijesztőnek tűnik
egy igen.
Erő, vagy ekkora teljesítmény, és közben azért, ha belegondolsz, ahogy mondtad, hogy milyen magas vagy, meg úgy egyáltalán a testalkatodhoz abszolút simán stimmel egy 1002-es GS például.
Igen. De így a Dakarba is beleszerettem. Hát már olyan történt velem a Dakarról, ami öreg motorosok mondják, hogy életükben velük egyszer történt ilyen, vagy valami. Körülbelül egy egyenesben, egy viszonylag közép sebességben, 100 km per óra alatt egy kicsivel lehettem, amikor hátsó kereken eldurrant teljesen, ez belsős kerék, és eldurrant. Első fázisban nem is tudtam első pillanatban, hogy mi történt, csak az, hogy csúszok balra, jobbra, fogalma nem volt, hogy mi történt, aztán menet közben rájöttem, de hosszasan csúsztam, szerencsém is volt. Amikor megálltam, azt mondtam, életem utolsó motorozás. Mire a havereim régenből eljöttek utánfutva, olyan büszke kezdtem venni magamra, hogy ezen is túl vagyok, hogy, és ennek ellenére is továbbra is nagyon szerettem a Dakart, és törtem az agyamot, hogy milyen irányba tovább. Nem tudtam, hát ilyen kezdőként igazából nem tudott, hogy vonzza chopper, vonzza turamotor, de mégis úgy alakult ezek így, ahogy szoktak történni. Egyszer csak, és akkor egy Victory V92 TC Chopper Cruiser, hogy hívják helyesen ezeket a...
Chopper Cruiser, igen, mind a kettő helyes.
Ezt szereztem meg, amit holnap fogok először igazából vezetni, úgyhogy nagy izgalom előtt állok.
Az még egy abszolút új élmény. Amúgy ezt már akartam kérdezni, vagy igazából így a Transalp és a BMW között, te milyen különbséget tapasztaltál? Az nagyon érdekes, hogy jó, nyilván vannak, akik nagyon sokat motoroztak, és akkor ilyen teszteket írnak róluk, meg elmondják, hogy igen, így és úgy rugózik, meg így kanyarodik, úgy kanyarodik, de aki tényleg azt lehet mondani, hogy kezdő vagy, te hogy érezted a különbséget egy Honda és egy BMW között mondjuk?
Legfontosabb különbség a váltás, ugyebár egy henger, két henger. Transalpot beteszed ötösbe, azt mész. A BMW-nél, az egyhengernél ott kell kapcsolgatni, és ezért is szeretem, mert olyan helyzetet alakít ki, hogy sokkal többet lehet tanulni egy Dakarra. A másik dolog hogy mivel magasabb, sokkal jobban élvezem a kanyarokat a Dakarban, tehát hogy úgy élvezek elnyúlni egy csöppet. A Transalp lámpa úgy kell erőltessen, mert lenne, kell döntsön valahogy, de úgy, hogy tudod, hogy felülről bedőlsz, akkor már megy minden magára. Tehát, hogy ez a kettő nagy különbség van. Még az is érdekes volt, amikor a Transalphoz hozzászoktam, átültem a BMW-re, minden csak egy pár centivel van arra. Amikor először fékeztem, azt hittem, nincs fékem, de aztán rájöttem, hogy ott van, annyit dudáltam, hogy ne tudd meg az irányjelzés helyett, meg ez hasonló akció.
Igen, amúgy nagyon érdekes, én amit észrevettem, mondjuk én a régebbi típusú Honda, BMW, vagy japán motor és német motor közti különbség, nekem például az volt érdekes, hogy a japán motorok abszolút annyira kézre állnak, mint egy jó fényképezőgép, tehát hogy tudod, hogy mi hol van rajta, hogy kell irányítani. A BMW-vel egy kicsit együtt kell tudni élni, váltás szempontból, és egy picit több az ember-gép közötti kapcsolat, az az érzésem.
Ez egy megszokás kérdése szerintem. Tehát én például az autókkal úgy vagyok, én poénkodok, hogy 37 km kell ahhoz, hogy megszokjak egy autót.
saját
számításom. Ó, hát 91-ben kezdtem autót vezetni, és terrorautó sofőrként is kezdtem én a szakmai pályafutásomat, tehát hogy nekem megvan ahhoz a tapasztalatom, hogy elég legyen 37 km ahhoz, hogy megszokjak egy autót. Meg ilyen az új telefon, hogy az új telefon matatott, és egyszer csak teljesen rádál. Miközben első látásra azt mondta, hogy az minden más. Tehát ezért nem tudom igazából, hogy japán vagy német, melyik hogyan áll közelebb, megszokás kérdés, és utána már ott lesz.
Az volt, amióta megvan jogosítványod, volt-e valami hosszabb túrád, vagy tervezel-e valami hosszabb túrát mostanság?
Hát a leghosszabb túrám nekem 300 km fölött volt, most nemrég Böződi-tó keresztúr, onnan Segesvár, meg Medgyesfele mentem tovább, ahol Berethalom, megláttam, megtudtam közben, hogy létezik egy ilyen falu, egy százfalú Berethalom, csodálatos vártemplommal, oda meg azt néztem meg, onnan Medgyesre egy másik irányba érkeztem meg, onnan Erzsébetvárosba mentem át, Dicső, Radnót, tehát egy ilyen szép túrát nyomtam teljesen egyedül, nagyon éreztem ezt az egyedül létet. Még úgy is vagány volt, hogy legalább háromszor vert el az eső, de nekem úgy születnek minden izgalmas, tehát az is, még arra sem büszke voltam, hogy szelfiket készítettem, és küldtem a hajnoknak, hogy megvert az eső.
Hogyha választhatnál, mondjuk azt mondom neked, csoportosban motorozol inkább, vagy egyedül? Hogy élvezed jobban?
Mind a kettőnek megvan az izgalma. Szintén nemrég volt egy ilyen, hogy Gyergyó Remetéről egy ilyen 25 fős bandával jöttünk régenig, akkor volt különben a defektem, és utolsónak mentem, akkor még nem tudtam, hogy azt mondják, hogy az a tapasztalt motorosnak a pozíciója, az utolsó hely. Én egyszerűen csak a kezdő udvariaskodásával kerültem utolsó pozícióban. És ezzel a csapattal, amikor mentünk, hát jelenleg chopperek voltak, meg turamotorok, Hévíz után utolért egy ilyen, szintén egy ekkora társaság, ilyen nékidekkel, meg sportmotorokkal. És amíg ők megelőztek minket, így összekeveredett a két banda, és előttem volt, hogy 50 motorbicikli. Hát akkora élmény volt, hogy hú, így néztem a kanyarok, hogy végig motorbicikli. Egy látvány, nagyon-nagyon magány látvány volt. De egyedül is viszakul érezni. Ez megint egy olyan tevékenység számomra, mint a kosárlabda, hogy amikor azt csinálom, csak kimondottan arra figyelek. Tehát, hogy más eszembe se jut, a motorra figyelek, mit kell csináljak, mi következik. Remélem ez meg fog maradni akkor is, mikor kicsit több tapasztalatra teszek szert, mert ez adja nekem az élvezetet, hogy egyedül vagyok, hogy ez érdekel csak.
Hát ha mindig egy picit új kihívásokat teszel magad elő a motorozásba, akkor egyre inkább fennmarad ez a fajta érdeklődés. Én látom akár magamon is, hogy ha azt érzem, hogy na most itt jobban tudok menni, akkor most megérzem, hogy még jobban, hogy tudom bevenni ezt a kanyart. Persze addig, ameddig lehet limiten azért. Beszéljünk egy picit arról, hogy te már így amilyen gyorsan megszerezted a jogsit, meg minden, azért te úgy már bele is vágtál a klub életbe, és hát a Sanszof Attila motoros klubnak vagy a... ugye azért ez is egy nagyon érdekes dolog, tehát Sanszof Attila fiai klubnak vagy a tagja. Mesélj, milyen a klub élet?
A világ legkisebb és legjelentéktelen motoros klubjának vagyok a legjelentéktelen tagja, úgyhogy ezen a motorosok táplálékláncán én vagyok az utolsó jelen pillanatban. Sanszof Attila, hát igen, ezek a barátaim, akik akik régenben létrehozták ezt a klubot, és igazából nekem annyira szimpatikus ezek a régeni magyaroknak az életformájuk, ahogy ők kell ott éljenek. Már elég kevesen vannak ahhoz, hogy, és állandóan próbálnak valamit csinálni, az legyen színház, legyen kultúra, legyen gazdaság, legyen szórakozás, együtt vannak. És de számomra olyan szimpatikus volt, hogy úgy eleinte azt mondtam, hogy ó, hagyjatok már ezek a unatkozó felnőtt pasi katonás játéka, mai napig nem értem, hogy miről szól ez a klubos dolog, de éreztem, hogy köztük van a helyem. Én úgy szeretem azokat a fickókat, hogy köztük van a helyem. És ezért is volt, hogy mondd, beálltam. És felvettek. És most olyan büszkén hordom a bőr mellét, felvaros nélkül.
Ezt akartam kérdezni, hogy ez nem lehet akár
is fordani. Meg kell szerezni, kell érdemelni, kérést kell leadni, el kell fogadják, az nem.
Igen, ez amúgy nagyon érdekes volt, én soha nem felejtem el, még egy korábbi interjúban egyszer Káli Botival beszélgettünk, és ő mondta, hogy az Old Cut MC motoros klubnak volt az elnöke, és ők mondták azt, hogy milyen szigorú szabályok kellenek ehhez, és mindig ilyenkor eszembe jut az a híres film, a Szelíd motorosok, amikor James Fonda, szem, ha jól tudom, ő, aki eldobja az óráját, és akkor innentől kezdve nincs idő, csak a szabad motorozás. Na, és hát akkor ez van a legszigorúbb szabályok közé kötve, azért ez egy kicsit úgy.
Igen, ez furcsa nekem, hogy szabadságról beszélünk motorosok, és közben olyan szabályokat akarunk bevonni a klubba, mintha ez volna a legkomolyabb katonai alakulat. Ne értsük, nem paramilitáris, hanem úgy csinálunk, mintha. Mint hogy láttuk a filmeket.
Igen,
ez hasonló dolog. De úgy akarjuk magunkat korlátozni valamilyen szinten. Furcsa, de most mintha kezdem érteni, hogy mit is jelent, milyen is. Úgy élvezem azt, hogy amikor bemegyünk gyűlésbe, akkor mind, hogy tévében láttuk, akkor az ajtó előtt a kosárba a telefonokat be kell dobni. Ezért nem beszélgetünk semmiről.
Ez nagyon
bocs, fiúk, ha hallgatjátok, ne haragudjatok rám, de kicsit ilyen.
Nem, de ez érdekes, mert azért tényleg kíváncsi voltam erre a szemszögre, és egy kicsit, mert mindig csak azt hallottam, magukról azt mondják, életvitelszerűen űzik ezt és minden, és hát ezért na, te ezt úgy űzöd, mint minden normál ember, hogy ez szórakozás, kikapcsolódás, nem
ennyire. Kicsi hülye kamaszkal, élvezem ezt a hülyeséget.
Tervezel-e valamilyen nagyobb motoros túrán részt venni, vagy van-e valami olyan úti cél, amit motorral meg el szeretném mindenképp érni, és azt mondod, na, ezt mondjuk egy ilyen 5 éves tervben benne van.
Amikor jogsit megszereztem, másnap már egy térkép le volt rajzolva nekem 3300 kilométerről. Szarajevo, Albánia, Tesszalonika, vissza Vámavéke felé, tehát én már olyan térképet rajzoltam, hogy ne tudom. Hát rövid terven jövő héten Vámavékerre lemegyek és motorral fogok menni. Ez már egy nagy izgalommal tölt el. És egyszer csak így úgy döntöttem, várjuk ki, tehát hogy így kineveztem egyik álmomat, hogy Jerevánba elmegyek motorra.
Ja, hát sok sikert kívánok neked ezekhez a túrákhoz, meg hát hogy a elkövetkezendő túrákhoz, ahogy a motorosok mondják, széles utat és gumifákat, mi ezt szoktuk mondani egymásnak. Meg nem tudom, tudod-e, hogy melyik az a 3 sütemény, amit a motorosok nem szeretnek? Bocsánat, 2.
Nem tudom.
Perec meg a bukta.
Ja, tehát most is tanultam valami, de
folytatjuk műsorunkat, ez itt a Kalandorok, és beszélgető társam Pál Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház produkciós igazgatója. Motorozásról, motoros élményekről beszélgettünk, és ahogy az műsor elején említetted, ugye Jáva szigetén motoroztál robogóval, mesélj nekem ezekről az utazásaidról.
A megérkezésünket követő nap Bartis Attila barátom elvitt egy kölcsönzőbe, kikölcsönöztük egy robogót, ideadták, semmi papírt nem kértek, semmi, nem is értettem, hogy ez hogyan, és azt mondta Attila, gyere. Na most, soha nem láttam csak tévében baloldali forgalmat, ilyen zsúfoltságot, ilyen szabálytalan világot csak tévében és filmekben láttam, és ennek a kellős közepén elindultunk. Hát bennem egy szabályszerűen pánik volt, éreztem, hogy itt a vége a világnak. 100 métert mentünk, az első kereszteződés. Akkor már be volt sötétedve, és ilyen önjelölt forgalomirányító srácok ott álltak, és ilyen világító kardokkal ott mutogattak jobbra-balra. Később már úgy hívtam őket, hogy a Jedik. ilyen Jedi kardokkal harcoltak, és egy ilyen kardba így a tekintetembe belekapaszkodtam, és így húzottam magam, és nekem csak az volt, csak kimondta, azt láttam, és az szabadított ki engem egy ilyen kereszteződésből. Később aztán rájöttem, hogy ők keverik össze legjobban, a legnagyobb zűrzavart ők okozzák, ezek az egyenlő srácok, de akkor nagyon segített. És ez az izgalma, azt mondta akkor Attila, hogy figyelj, itt nincsenek szabályok, nincsenek jogok, nincsenek kötelezettségek, lehetőségek. Egyetlen dolog, lehetőségek. És eszembe jutott a snowboardozás, hogy ott is egy kicsit ez van. Tehát most nem arról van szó, hogy nincsenek szabályok, megyünk, mint az állatok, hanem ahol van egy rés, ott elmegyünk, kinézzük, meglátjuk, haladunk, együtt vagyunk, a bolyba kell menni például, az nagyon hasznos, hogyha a pirosnál a bolyba indulsz el, és nem lemaradva a nagy tömegtől. És Ez aztán úgy segített, ez a tanácsa és a snowboardos tapasztalataim segítettek abban, hogyan kövessem az útat például, mert hogyha nagyon szélesbe gondolkodom, akkor egyszerűen mindentől rettegek. És amikor rájöttem, hogy igazából a motor, a robogónak a szélessége plusz még egy kicsi, abba gondolkodjak, olyan szépen megadta nekem a válaszokat a kérdéseimre, és ugyanez volt a snowboard, amikor már egészen jól tudtam snowboardozni, viszonylag, tehát hogy már megvolt a tapasztalatom, nem mertem erdőbe menni, mert mindig mindent láttam, minden fát láttam, és akkor amikor összeállt a kép, hogy hoppa, a réseket keressem, akkor olyan vagány érzés volt, hogy nem igaz. És egy kicsit ez is ilyen, tudod, hogy a lehetőségeket. Mert ott, ha valaki balra jelez, nem tudod, hogy azért jeleze balra, mert ő balra megy, azért jeleze balra, mert hogy nem arra megy, vagy azért jelez balra, mert úgy felejtette. Tehát, hogy fogalmad
nincs. Abszolút kiszámíthatatlan minden.
Kiszámíthatatlan minden. A kedvencem aztán a biztosítás. Az nagyon tetszett. Baleset esetén a gazdagabb fizet. Pont. De mivel te fehér vagy, egyértelmű, hogy te vagy, te gazdagabb vagy. De ellenben nem láttam. Két hónapot töltöttem ott, egyetlen egy balesetet sem látt.
Annyira összeszokott, gondolom, ott már minden, és annyira...
Nekem volt egy olyan, hogy úgy emlegetik a társaim, a barátaim, akik ott voltak, hogy betörtem a pirosnál a motort, egyet lovagoltam, hogy én a bicikli jobbal fékezel hátsó féket.
Igen.
Nekem ez volt nagyon az agyamba. A robogónál meg kézifék mind a kettő, de jobbal az első.
Igen, mint a
rendes. De én mind a bald, közben meg ott volt a gáz. És pirosnál jártam, húztam a féket, mert rá voltam, kellett indulni, és valamit olyan idétlenkedtem, hogy a motor így felbőgött az ágyús, az a kicsi robogó a kezembe maradt, hátul így szögdösött a kerék, körülöttem az indonésiác, lányok is félreugrottak, kacogtak rajtam úgy, ahogy kell. Úgyhogy egyetlen keményebb helyzetet ezt láttam. Tehát ebben a nagy káoszban ott esetünk kézben a balesetet. Aztán meg tudod, az a másik, hogy nagyon írtózom a kígyóktól. Na most az úton ott az elütött állatoknak 90%-a kígyó, 10%-a csirke. Nagy futnak a lásznak, kb. Ez. És állandóan figyeltem az úton a kígyókat, és mikor esős évszakban voltam, először száraz évszak, az úgy rendben volt, mikor esős évszakban voltam, esténként, mikor zúgott az eső és mentünk, akkor tele volt kígyóval az út. És én úgy írtóztam, lábamot állandóan húztam fel, és akkor a robogó fényében minden kígyó fehér volt ugye az esőben, és azok így vonaglottak, hát nem hemzsegtek, nem arról van szó, de nagyon sok kígyó volt, nem, fogalma sincs, hogy
legszívesebben
mindig azt mondjuk, a kobra, de mi volt, a fene se tudja, de ugye a lábaim a nyakamban voltak, és nagyon-nagyon írtóztam. Aztán megszoktam ezt a dolgot is, de az egy olyan izgalommal töltött el, hogy...
Mi most voltunk, két napja voltunk Ernővel, Galló Ernővel egyet motorozni, na és én láttam most egy kígyót az úton, de nekem például teljesen új volt, mert én így kígyót itt, ebben a közegben nem láttam, és én is csak későn vettem észre, mert pont abban a pillanatban leesett a tükröm, lerázódott, olyan kavicsos úton mentünk, hogy leesett a tükör a motorról, mindegy, de láttam ezt a kígyót, és én sem szeretem, úgyhogy ez biztosan nagyon durva élmény lehetett ott a kígyó között.
Igen, meg mi történt, hogy rámész, mert esőben azért ott meg lehet csúszni szerintem.
Hát biztos, hogy megzavarja azért.
Szépen meg lehet az... csúszni.
Igen.
Na, de nem mentem rá, azt hiszem nem mentem rá idősen.
Hát én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, az élménybeszámolóidat. Én további sok sikert kívánok a motorozásaidhoz, és remélem motorozunk együtt is majd.
Alig várom.
Az elmúlt percekben Pál Attilával, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház produkciós igazgatójával Bálint Őrs beszélgetett.